Folytatódik az egészségkód, Névedi Kincső beszélget Kollár Balázs pszichológussal, neurofeedback trénerrel.
A szeretet hiány az egy elég tág téma, sokat tudnánk róla beszélni sok aspektusból, viszont próbáljuk most ezt így 20 perc körülre szorítani. Alapvetően mennyire meghatározhatók konkrétan az ismertető jegyei, szokásai vagy viselkedési formái egy szeretet hiányos embernek? Mondhatjuk-e valakire azt mondjuk, ha manipulál és birtokolni akar, hogy igen, neki szeretet hiánya van?
Szerintem ott lenne érdemes kezdeni, hogy a szeretet hiány, mint olyan, tehát mint klinikai kórkép, vagy mint diagnózis ilyen, így önmagában ezzel a szóhasználattal nem létezik. Nyilván azért a sejteni tudjuk, hogy mit gondolunk a szeretet hiány alatt, meg hogy azért a laikusok is így nagyjából értik, amikor erről beszélnek, hogy mire gondolnak. De hogy alapvetően olyan, hogy a szeretet hiány egy nem annyira körülhatárolható, nem egy éles diagnosztikai jegyekkel rendelkező fogalom vagy gondolati kör. Ahonnan én ezt szívesen elindítanám, azok talán a kötődési mintázatok, illetve a kötődési munkamodell, erre van egy ilyen kifejezés így a szakmában, ezt úgy hívják, hogy belső munkamodell, ami tartalmazza azokat az elemeket, amit az ember meggyőződésesen vagy tudattalanul működtet saját magában, és ez olyan elemeket tartalmaz, hogy az ember milyen módon kaphat szeretetet, milyen módon kaphat törődést, milyen egyéb dolgokat társít ahhoz, hogy szeretet és kötődés, és innentől kezdve egyébként érezhető, hogy ez rendkívül egyedi lehet. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy csak akkor szerethetnek engem az emberek, hogyha a maximumot nyújtom, akkor nekem innentől kezdve ez fogja működtetni a belső munkamodellemet, és így fog kapcsolódni az emberekhez, és így várom majd el a törődés, és ennek ezer formája lehet. Szóval ezért mondom azt, hogy az egy szeretet hiányos állapot, az inkább annak mentén értelmezendő, hogy az egyén az adott szeretett nyelvet, amit ő be tud fogadni, vagy azt az adott kötődési mechanizmust tudja elműködtetni másokkal, vagy nem tudja működtetni másokkal. Tudom, hogy most nagyon messzire dobtam el ezt a labdát ezzel az egész gondolati körrel, de hogy inkább itt ilyen illeszkedési felületen nézi a problémát, hogy az ember megtalálja egy a zsáka foltját így a kötődés terén. Szóval inkább így fogalmaznék róla, mint hogy úgy általánosságban szeretett hiányos viselkedést írnánk le. Egyébként meg, szóval, hogy a szeretet hiány, mint olyan, tehát hogyha az ember úgy érzi, hogy kevés szeretetet, törődést kap, akkor innentől kezdve ezzel felindulhat a viselkedése. Tehát, hogy nyilván akkor, hogyha valami nincs, akkor azt megyek és megszerzem, hogyha az adott forrásból nem kapja meg azt a típusú törődést, vagy azt a fokú értékeltség érzetet, amire neki szüksége van, vagy ahogyan ő szeretve tudja érezni magát, akkor elkezd tevékenyen tenni azért, hogy ezt mégiscsak beszerezze. Tehát, hogyha mondjuk egy párkapcsolati szituációt képzelünk el, és valakinek a szeretet nyelve a testi érintés, és mondjuk a párja nem érintette meg egy ideje, legyen az egy óra, legyen az 20 perc, attól függ, hogy kinek mekkora a tűrés küszöbe, akkor ott egyszer csak elkezd motoszkálni a fejbe, hogy na most így el kéne érni azt, hogy hozzám érjenek, de nem akarom mindig én kezdeményezni, akkor hogyan tudunk mondjuk bizonyos manipulatív stratégiákat bevetni. Itt a manipulatívat nem úgy értem, hogy rossz szándékú, hanem úgy, hogy valahogy kicsit odatolom a vállamat, hát ha véletlenül eszébe jut hozzáérni. Tehát, hogy igen, ilyen jellegű viselkedés megindul, de hogy ez teljesen normális, az, hogy valamilyen módon megpróbáljuk kiváltani a szeretetet, akkor, hogyha ez nagyon nem akar jönni, és konstans módon nem érkezik meg, akkor kialakulhat egy ilyen szeretetlenség érzet, amit talán ezt fogalmaztuk meg szeretet hiányként, erre vonatkozott az eredeti kérdés, hogy akkor kialakul így az értéktelenségnek és a szeretetlenségnek így az állapota, és ekkor bizony az ember lehet, hogy elkezdi mondjuk más forrásban keresni. Tehát ilyenkor történnek megcsalások, ilyenkor történnek felbomló párkapcsolatok. Szóval igen, vannak nagyon erős következményei annak, hogyha valaki nem érzi a bőrén, vagy érzi a lelkében azt, hogy szeretve van, vagy hogy megbecsülve van. Lehet, hogy kicsit elkanyarodtam az eredeti kérdést.
Nem baj, már azért fontos arról beszélni, hogy ez mikor, meg hogy alakul ki, és én alapvetően azt gondoltam volna, hogy ez gyerekkorból hozzuk, vagy hozzák az emberek, és nem feltétlen lehet mondjuk egy ilyen időszakos állapot, de akkor az elmondásod alapján teljesen elképzelhető, hogy mondjuk csak egy kapcsolaton belül érez valaki szeretett hiányt, és abból kilépve alapvetően ő egy nem szeretett hiányos ember, ha ezt lehet így fogalmazni.
Abszolút igazad van, tehát igen, erre akartam kiukadni, viszont azt sem vetném el, hogy gyerekkorból ered. Mert hogy ez a belső munkamodell amit korábban említettem, azért munkamodell, mert hogy egy dinamikus kapcsolatot feltételez. Tehát a kapcsolatban lévő interakciókat írja le, hogy az hogyan tud sémaszerűen újra és újra megtörténni egy emberrel. És ezt hát nem máshol tanuljuk meg, mint gyerekkorban, amikor sorozatosan kapunk bizonyos szeretett ingereket, vagy bizonyos visszajelzéseket leginkább a szülőtől. Tehát amilyen módon szeret minket a szülő, azt a típusú szeretetet fogjuk később keresni, ezért tudnak mondjuk kialakulni bántalmazó kapcsolatok a bántalmazott gyerekek felnőtt korában. Mert hogy nem, tehát hogy attól érzi a kötődés és kapcsolódás élményét, ami az ismerős, és nem attól érzi a kötődés és kapcsolódás élményét, ami jó neki, vagy ami effektíve jó érzést okoz. Ez nem tudom, hogy érthetően fogalmaztam-e meg, vagy hogy...
Igen, abszolút, és egyébként így a párkapcsolatoknál maradva, az is szerintem egy megfigyelhető jelenség, hogy valaki talán, ha gyerekkorában egy szeretet hiányt hoz, vagy egy másfajta elutasítóbb kötődési formát, akkor ő is nagyon elutasító lesz másokkal. Viszont a másik szélsőséges oldala meg, hogy minden áron ragaszkodik bárkihez, ez a bántalmazó kapcsolat mondjuk.
Igen, most a két bizonytalan kötődési mintázatot pedzegeted, egyébként nagyon, nagyon is jól teszed, mert a kötődéskutatások területén több különböző kötődési mintázatot elkülönítettek. Az, hogy most egyes kutatások konkrétan milyen kultúrán, hány félét és hogyan, milyen módszerekkel különítették el, ebben most nem mennék így külön bele, de hogy összességében elmondható, hogy vannak olyan emberek, akik biztonságosan kötődnek, vagy biztosan kötődők, és vannak olyanok, akik bizonytalanul. És akkor ezen a bizonytalanon belül van, aki elkerülő, és van, aki ambivalens, aki elutasító. Szóval ennek többféle változata kialakulhat, és ez pusztán attól függ, hogy a gyerekkorban a szülők és a egyéb fontos környezetben lévő emberek milyen mértékben reagálnak a gyerek igényeire, érzelmeire, mennyire biztonságos az adott közeg. Mondjuk egy elkerülő gyerek, hogyha az anya sokáig nem foglalkozik vele, akkor ő maga is elkezdi leépíteni magában, hogy jó, hát akkor nekem anya nem fontos, és onnantól kezdve elkezdi kerülni a kötődési kapcsolatokat. Nem engedi, hogy emberek fontossá váljanak önmaga számára, saját maga számára, mert akkor abból csak csalódást élne meg. Az meg hát érzelmileg nem gazdaságos az embernek, hogyha folyamatos csalódási élményeket él meg, ezért elkezdi ezeket elkerülni, ezért hívjuk elkerülő kötődési mintázatnak. Az ambivalens meg pont, hogy haraggal reagál, hogyha nem teljesülnek az igényei, akkor azzal próbál hatni a másikra, hogy egy ilyen valamilyen agresszív pozíciót vesz fel. Most lehet, hogy túlságosan nagy konkrétumokban gondolkodom, és hogyha ezt a kötődési szakember hallgatja, akkor lehet kicsit megostoroz engem. De hogy nagyjából így kell ezeket elképzelni, hogy mondjuk egy ambivalens személy, az ugyanúgy akarja a kötődést, vagy az elkerülés akarja a kötődést, csak felépít magában egy olyan érzelmi világot, hogy neki ne kelljen átélnie a rosszféle kötődést, az olyat, ami fájdalmat okoz. Így.
Van egy olyan kérdésem, ami nem tudom mennyire megfogható, de hogy szülőként egyébként lehet jól szeretni, mármint hogy vannak erre támpontok, hogy lehet jól szeretni egy gyereket, se nem túl szeretni, sem a másik véglet, ami egy normális kötődési formát mutat neki?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és a válaszom az, hogy igen, lehet jól szeretni a gyereket, viszont ezek általában olyan tényezők, amik adódnak az anyának a saját kötődési mintázatából is, vagy a saját gyerekkel kapcsolatos motivációból is. Már onnan kezdődik a kérdés, hogy vajon miért vállalta el azt a gyereket? Kellett valaki, aki szereti? Kellett valaki, akivel beteljesedik az ő életműve? Tehát sok-sok motiváció lehet, és ez már meg tudja határozni azt, hogy a gyerekhez hogyan fordul. Egy fő faktor, ami nagyon-nagyon sok későbbi mentális és kötődési problémát meg tud előzni, az, hogyha az anya szenzitív. A szenzitív szó az itt ebben a kontextusban azt jelenti, hogy jól tudja olvasni a gyereknek az igényeit, és jól tud ráhangolódni arra, hogy vajon a gyerek mit is szeretne, és hajlandó is ebben tenni és közelíteni a gyerek felé. Tehát egyfajta odaadás, egyfajta nem önfeláldozást akarok mondani, mert az egy rossz irányba vinne el minket, de hogy nem az alapján nevelni a gyereket, ami az én igényem, hanem az alapján, ami a gyereknek az igénye, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy a gyerek akar valamit, miközben ez valójában mi akarjuk. Tehát nem azért fektetik le délután feltétlenül a gyereket, mert hogy a gyerek az álmos, hanem mert ők akarnak egy kis csendes pihenőt a gyerektől. Tehát, hogy ezen a platformon értelmezhető a szenzitivitás és odafordulás kérdése, hogy vajon milyen mértékben tudjuk valós időben észlelni a gyereknek a szükségleteit, És itt ez nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lenni. Tehát van ez az elég jó anya koncepciója, vagy elég jó apa is lehet, csak általában ugye elsődleges kötődési személyként az anyára hivatkoztak a régebbi kutatásokban, meg a nagy pszichológiai gondolkodók, ezért szoktam mindig anyával példálozni. De hogy az elég jó anya koncepciója az azt jelenti, hogy nem kell mindig tökéletesen 100%-ban kielégíteni a gyereknek az összes igényét, mert valamikor meg kell tanulnia késleltetni is ezeket az igényeket. Elég, ha, tehát pont az az idő elég, amíg meghallom, hogy a gyerek sír, és elindulok, és oda megyek. És az a pici idő, ami az alatt eltelik, az alatt a gyerek megtanulja azt, hogyha neki van valami gondja, van valami problémája, vagy van valamilyen érzelme, akkor arra a külvilág válaszolni és reagálni fog. És adekvát módon fog válaszolni és reagálni. Így indul el a biztonságos kötődési mintázat, hogyha valamilyen igénye vagy érzelme van a gyereknek, azt valamilyen módon megpróbáljuk tartalmazni, és valamit kezdeni vele, lehetőleg nem ráüvölteni, hogy ne sírj már. Igen, az talán a legkevésbé hatékony megoldás.
Na és ha a másik oldalát nézzük, ha esetleg a szülőktől nem kapta meg egy már felnőtt ember ezt a megfelelő szeretet, akkor felnőttként meg lehet tanulni, hogy hogy kell szeretve lenni, vagy megérteni és elfogadni mások szeretetét?
Az a jó hír, hogy igen, ez a belső munkamodell, amiről beszéltem, és ami mindezt az összes dolgot tartalmazza, ami most itt elhangzott, ez a belső munkamodell, ez valamennyire rugalmas. Egyrészt kapcsolatról kapcsolatra is valamennyire változik. Kicsit inkább úgy kell elképzelni, hogy van benne egy sablon, és van benne nagyon sok olyan elem, ami variálható az alapján, hogy milyen a másik partner. És vannak úgynevezett reparatív kapcsolódások, azért reparatívak, mert hogy reparálják, megjavítják az eredeti eltört vagy előnytelen mintázatot. Ilyen reparatív kapcsolódás például a pszichológus is meg lehet élni valamilyen jellegű kötődést és érzelmi tartalmazást, illetve a későbbi párkapcsolatok is lehetnek reparatívak, hát vagy pont destruktívak, mikor pont, hogy rossz irányba tereli a kötődési mintázatunkat, és utána nem tudunk újra bízni, nem tudunk újra közelengedni másokat magunkhoz, nem tudunk kapcsolódni. Szóval jó és rossz irányba is változhat a kötődési mintázat, de általában azért, tehát ami gyerekkorban kialakul, az azért felnőtt korra egészen stabil szokott maradni, nem szoktak így kategóriát váltani nagyon az emberek. Tehát, hogyha valaki egy szorongó elkerülő kötődő, akkor ott azért megmarad a szorongásnak, elkerülésnek valamilyen bizonyos eleme, vagy legalábbis jó hosszú munka lesz azon dolgozni, hogy megtanuljon nyitni emberek felé, megtanulja nem elkerülni, hanem keresni a kötődési kapcsolatokat. De egyébként megtanulható, igen.
Egy szeretethiányos állapotnak egyébként fizikai tünetei is vannak?
Itt visszatérnék ahhoz, hogy a szeretethiány az nem egy nagyon exakt állapot, ez inkább egy köznyelvi fordulat, hogy szeretethiány, és ezáltal az, hogy fizikai tünetei vannak-e, az is szintén már nagyon egyénfüggő lehet. Tehát igen, minden pszichés megbetegedésnek és minden pszichés tünetnek lehetnek fizikai tünetei, úgy, mint a nem tudom, stressztől lehet gyomorfekély, tehát, vagy mint ahogy stressz helyzetben elkezdünk izzadni, tehát ezek mind nyilván testi tünetek. Az, hogy valaki nagyon kevés, vagy nagyon nem minőségi kapcsolódásokat él meg, és nincsenek jelentőségteljes kapcsolatai, az bizony vezethet egy nagyon erőteljes elmagányosodáshoz, egy társadalomban való kirekesztettségérzethez, rengeteg-rengeteg máshoz, különbségérzethez, másságérzethez, és ezek már önmagukban tudnak megbetegítőek lenni. Most nem azt mondom, hogy akinek nincsenek kapcsolódások az életében, az egy egyenes út lenne a depresszióhoz, mert nem erről beszélek, meg nyilván a depressziónak is van rengeteg genetikai, meg élethelyzeti, meg sajátságos tünete, de általában mondjuk egy konzultációs helyzetben, egy pszichológusi tanácsadási helyzetben az egy fontos feladatunk feltérképezni, hogy az egyénnek milyen a társas támogatottsága, hány darab olyan kapcsolódása van, akikhez mondjuk nehéz helyzetben tud fordulni, az örömével tud fordulni, vagy akikkel úgy érzi, hogy megél összekapcsolódás élményt, és hogyha ez kevés, akkor az egy olyan faktor, amire nekünk oda kell szakemberként figyelni, hogy hoppá, lehet, hogy itt probléma lesz. Aztán lehet, hogy jól érzi magát egyedül, és egyáltalán nem vágyik arra, hogy ő kapcsolódjon emberekhez, akkor vagy az van, hogy egy szorongó elkerülő kötődő, vagy az van, hogy egyébként valóban ez a komfortos állapot neki. Szóval azt nem mondanám, hogy a szeretet hiány, mint olyan, vagy hogy az egyedüllét, mint olyan, az egyenes utat jelentene valamilyen pszichés, vagy és azon keresztül testi megbetegedésig, de nagy eséllyel tapasztalhatunk olyat, hogyha valakinek nincs valami rendben az életében, és ezt mondjuk hosszú távon elfogyja, akkor az bizony testi úton elő fog jönni, és hogyha ez a kapcsolódásoktól való valamilyen jellegű távolmaradás, akkor az fog előjönni valamilyen testi tünetként.
Azt már többször említetted, hogy az, hogy pszichológushoz forduljunk, az egy jó megoldás, vagy mondjuk egy jó párkapcsolat is jó megoldás lehet. Sok helyen azt is írják, hogy első lépés lehet ilyen esetben akár egy házi állat. Csak azt nem tudom, hogy tud-e olyan minőségű szeretetet adni egy házi állat, mint egy ember, vagy hogy ez valóban megoldása.
Most egyébként megfigyelhetünk egy olyan folyamatot, hogy az emberek sokkal nagyobb odaadással és szeretettel kezdtek el fordulni a házi állatokhoz. Tehát míg mondjuk a kutya is egy inkább kinti kutya volt régebben, kevesebb benti kutya volt, nem mehetett fel a kanapéra, most már felmehet a kanapéra. Tehát, hogy eljön egy olyan jellegű változás, hogy az emberek valahogy sokkal kölcsönösebb viszonyt alakítanak ki ezekkel a házi állatokkal. Van is ilyen mém, valahol kering az interneten, valami ehhez hasonló, hogy a új gyerek az a házi állat, és az új házi állat az a szobanövény. És az új szobanövény az meg megint valami más, de hogy lényegében van egy ilyen felcserélő. De hogy a kérdésedre válaszolva, szerintem, tehát abból kiindulva, hogy az emberek megélnek valós kapcsolódás ezekkel az állatokkal, megélik a valós szeretetet, szerintem abban a kapcsolatban is tud reprezentálódni és megjelenni az ő kötődési mintázatuk. Tehát, hogyha mondjuk van egy szorongó személy, akinek a kötődési mintázatában mondjuk valami olyasmi szerepel, mint egyéni tartalom, hogy a másik állandóan el akarja őt hagyni, akkor ő lehet, hogy folyamatosan rettegni fog attól, hogy a macska kiszökik, és soha többé nem jön vissza. Tehát, hogy az, ami a saját mintázatunk, az megjelenhet szerintem ebben a kapcsolódásban is. Viszont aki meg mondjuk nagyon fontosnak tartja a testi kapcsolódást, az érintést, meg az ilyen jellegű megnyugvást, az meg lehet, hogy állandóan simogatni fogja a kutyáját, macskáját, aranyhalát, mindenkit, azért, hogy ezt a jellegű élményt beszerezze. De egyébként hormonális szinten is megfigyelhető a változás. Vannak erre kutatások, hogy nem is kell egy rendes házi állatnak lennie, elég csak egy ilyen szőrös felületet, tehát egy ilyen sálat vagy ilyesmit simogatni, és már elkezd termelődni a kötődési hormon, az oxitocin az emberben. Tehát, hogy ennyire, tehát hormonális szinten már ilyen hatásokat is megfigyeltek, és mindezekből kiindulva én úgy vélem, hogy valamilyen módon a kötődési mintázatunkra, vagy a kötődésünkre hathatnak ezek az állatok, de itt is ugyanaz van, mint egy felnőtt vagy egy emberi kapcsolódásnál, hogy terelheti akár jó, akár rossz irányba. Tehát ugye nekünk az a meggyőződésünk, hogy minket állandóan elhagynak, és talán a macskánk is tényleg pont megszökik, akkor ő csak ráerősít erre a kötődési mintázatra. Viszont, hogyha meg a macskánk akárhányszor elszökhetne, mindig visszajön, vagy sosem megy ki a nyitott ajtón, akkor meg elindulhat bennünk egyfajta bizalom, hogy hoppá, mégsem hagy el minket mindenki, mégiscsak van valaki, aki mellettünk marad. Szóval ilyen módon lehet ilyen ellene bizonyító, meg mellette bizonyító ereje az alapvető kötődési mintázatunkhoz képest ezeknek a kapcsolódásoknak.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Kollár Balást hallották, pszichológust és neurofeedback trénert.
Ez volt már az Egészségkód, a kolléganőm Némedi Kincső nevében megköszönöm a figyelmüket, további jó rádiózást, szép napot, viszont hallásra!